Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hajnalban Oroszországba utazott Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter immár 13. alkalommal látogat az országba az ukrajnai háború kezdete óta. A tárcavezető legutóbbi, tavaly decemberi látogatásakor Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott. Ezúttal egyelőre nem tudni, kivel tárgyal, csak azt, hogy a békéről, az energiaellátás biztonságáról és a gazdasági együttműködés fokozásáról tárgyalhat. A tárcavezetővel tartott Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is. Heti megállapodás született az amerikai-orosz tárgyalásokon a Fekete-tengeri biztonságos hajózás garantálásáról, valamint az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni támadások átmeneti felfüggesztéséről. A háborúzó felek azonban nem értenek egyet abban, hogy mikor és milyen feltételekkel lép életbe a tűzszünet. Moszkva szerint csak azután, hogy a nyugati szankciókat feloldják az élelmiszer és műtrágya exportban érintett vállalatok ellen. A francia elnök ma este hivatalában fogadja ukrán kollégáját. Emmanuel Macron és Volodymyr Zelenszkij a holnapi párizsi csúcs találkozót készítik majd elő, amelyen a jövőbeni ukrajnai békefenntartásba bekapcsolódó országok vesznek részt. Az árréstop múlt hétfői bevezetése óta 17,7%-kal csökkent átlagosan az érintett élelmiszerek ára, közölt a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Nagy Márton emlékeztetett, a kormány rendelete 30 élelmiszer kategóriára vonatkozik, és az üzletláncok maximum 10%-os árrést tehetnek az érintett termékekre. Az emelkedő inflációs kockázatok miatt szigorú monetáris politikát ígért az új jegybank elnök a monetáris tanács tegnap ülése után. A testület változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Varga Mihály azt mondta, márciusban már a februárinál alacsonyabb lehet a pénzromlás üteme. Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás a jegybanki alapítványok ügyében, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Az állami számvevőszék a múlt héten azt közölte, vizsgálatuk több vagyonelleni és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért feljelentést tettek. A Magyar Nemzeti Bank igazgatósága május 1-i hatállyal Tóth Tibort jelöli a budapesti értéktőzsde vezérigazgatójának, jelentette be a jegybank. A korábbi makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár Vég Richárdot váltja a BTL-n. A webáruházaknak is fizetniük kell a kiskereskedelmi adót, ha az árbevételük eléri az 500 millió forintot, hívja fel a figyelmet a NAV. Az adó mértéke 3 milliárd forintig 0,15%. Akár 200 millió forintos bírságot is kaphat az a cég, amely leszereli a korábban működő bankjegy kiadó automatát. A kormány korábban arról is határozott, a jövőben minden településen működnie kell legalább egy ATM-nek. A bankszövetség első körben a 2000 főnél nagyobb településeken vállalta a bankjegy kiadó automaták telepítését. Húsétra 90 forint körül, vagyis a két évvel ezelőtti árszinten alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, közölt elemzésében az Agroinform. Hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. A génmódosított műhús betiltását sürgeti a kormánynál a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet szeretné elérni, hogy a kormány által a laboratóriumi műhús tilalmáról szóló törvényjavaslat hatáját terjesszék ki a génmódosított élesztővel termelt, génmódosított szója hozzáadásával készített műhúsa is. Az év elején jelentősen megnőtt a magyar-szerb határa érkező migránsok száma, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2-ben. Bakondi György ismertetése szerint, míg a múlt év első két és fél hónapjában 688 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, addig idén eddig már 3790-et. A szerb határszakaszon tavaly végrehajtott határozott intézkedések eredményt hoztak, a térségből sikerült kiszorítani az egymással is harcoló bűnbandákat, és megváltozott a migrációs útvonal, ismertette. Életének 60. évében meghalt Vasler Tamás, egykori fideszes politikus, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkára, a Steindl Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatója. 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Steindl Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatójaként irányította a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének építészeti megújítását. Vasler Tamást az Országgyűlés Hivatala saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Általában sok felettünk a felhő, de északon nagyobb eséllyel derült területek is találhatóak, és sokfelé kisütött a nap. Elszórtan továbbra is előfordulhat eső, zápor, sőt, néhol zivatar sem kizárt. A szél általában mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépben is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó, küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulás zsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket. Itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk. A friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanál sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű. A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk, 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozása is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág, évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szánjuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanállal tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.
Hívják, hát mondd ki, hogy vége.
Kiváló a levendula a különböző dzsemek ízesítésére, és hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk, és hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ez szépen jól záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertembe, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam, az előbb egy sötét üvegbe rakjuk, esetleg ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofán zacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző száraz virágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban, készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése. akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt két évvel ezelőtt tanultam a kalásztom táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágokat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás buzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szallagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat, én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a három kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák, most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. A Szentatya üzenete a nápolyi érsekség és más egyházmegyék jubileumi zarándoklatára. Pápai üzenet a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság közgyűléséhez. Pier Battista Pizzaballa bíboros Bahreinbe látogatott.
Szentatya üzenete a nápolyi érsekség és más egyházmegyék jubileumi zarándoklatára. A szűk kapun át lépjetek be az ő országába. A Szentatya még a Gemelli kórházba küldte el a múlt hét szombatján, március 22-én üzenetét a nápolyi főegyházmegyéből és több más egyházmegyéből érkezett zarándokoknak, akik összesen mintegy 20 000-en keresztaljakba sorokozva vonultak végig a Conciliazione sugárúton a Szent Péter bazilikáig, hogy aztán átlépjenek a Szent Kapun. A Szentatya üzenete. Kedves testvéreim, a nápolyi főegyházmegyéből és több más egyházmegyéből köszöntelek benneteket és püspökeiteket egyházmegyéitek jubileumi római zarándoklata alkalmából. Ezek a zarándoklatok kifejezik azt az egységet, amely egy közössébe gyűjt össze benneteket a ti saját lelki pásztoraitok és Róma püspöke körül. Egyúttal kifejezi azt az elkötelezettséget is, amellyel elfogadjátok Jézus meghívását, hogy a szűk kapun át lépjetek be az ő országába. A szeretet ugyanis ilyen jellegű. Egyesít minket, és együtt növekedésre késztet bennünket. Még ha különböző utakon is érkeztetek, ő azért hozott össze benneteket itt Péter sírja körül, hogy innen a hitben még erősebben és még egységesebben induljatok el újból a szeretetben. Ezekben a napokban erősen éreztem közelségetek támogatását, különösen azon imák által, amelyekkel elkísértetek engem. Ezért, még ha fizikailag nem is lehetek jelen közöttetek, nagy örömömnek adok hangot annak tudatában, hogy egyek vagytok velem, és egymás közt is, mint egyház az Úr Jézusban. Megáldalak benneteket, és imádkozom értetek. És kérlek benneteket, hogy ti is folytassátok az értem való imádkozást. Köszönöm nektek, Ferenc pápa, kelt Rómában, a Gemelli kórházban, 2025. március 22-én. A nápolyi érsekség zarándoklata Ferenc pápa 10 éves nápolyi látogatása jegyében. Ferenc pápa nápolyi látogatásának 10. évfordulóján 12 000 nápolyi hívő érkezett szombat délelőtt jubileumi zarándoklatra Rómába. A Szent Péter téren a Szent Misét Domenico Battaglia, Campania tartomány fővárosának bíboros érseke vezette. Nincs merészebb zarándoklat, mint a saját szívünkben tett zarándoklat, mert csak a testvérünktől elválasztó küszöb átlépése által kaphatunk választ imáinkra. Ezt a buzdítást intézte Domenico Battaglia nápolyi bíboros érsek a nápolyi egyházmegye több mint 10 000 hívőjéhez, akik március 22-én részt vettek a jubileumi római zarándoklaton. A bíboros érsek a vatikáni Szent Péter Bazilika erőterében szentmisét mutatott be a zarándokok előtt, akik már a kora reggeli órák óta ellepték a Szent Péter tér környéki utcákat. Bolondos március, mondják az olaszok a kiszámíthatatlan időjárású márciusról. Így volt ez szombaton is, mert hajnal óta esett, ám a nápolyi zarándokok mit sem törődtek az esővel, mert lelkes éneklés és hangos imádság közben zászlóikat lobogtatva vonultak a térre, a délelőtt a szentmise kezdetére elállt az eső és kisütött a nap. Semmi sem állítja meg a Ferenc pápa iránti szeretetünket, mondta az 55 éves Katia a nápoly alatti tengerparti Herkulánumból, különösen most, hogy a betegség nehéz napjait éli. Mi csak bátorítjuk őt, közel állunk hozzá, ahogy a nő is közel állt hozzánk, amikor 2015-ben, 10 évvel ezelőtt, majd 2019-ben újból meglátogatott minket. Valóban, a 2015. március 21-i lelkipásztori látogatása volt az, amely a leginkább megmaradt a hívek szívében, akik elevenen őrzik a hozzájuk intézett szavak emlékét, ahogy akkor Ferenc pápa hozzájuk szólt. Kedves nápolyiak, engedjetek utat a reménynek, és ne hagyjátok, hogy a reményt ellopják tőletek. És a jubileumi szent évben Ferenc pápa most nem feledkezett meg Isten nápolyi népéről, mert több egyházmegyével együtt üzenetben köszöntötte őket, melyet a szentmise előtt maga Battaglia bíboros érsek olvasott fel, amit aztán a derék nápolyiak dübörgő tapssal fogadtak. Battaglia bíboros beszéde, aki nem indul el a testvére felé, az önmagát utasítja el. A nápolyi bíboros érsek a tékozló fiúról szóló példabeszédből kiindulva szólt homiliájában, hangsúlyozva, hogy az emberi szív gyakran eltorlaszolja magát, és így elzárkozik a megbocsátás elől, ami megakadályozza, hogy megnyíljon fele barátja felé. Az evangéliumi tanítás két főszereplőjéhez hasonlóan néha mi is képtelnek vagyunk áthidalni a távolságot, amely elválaszt minket testvérünktől, és gyakran a büszkeség áldozatai vagyunk, amely a személyes érdekeket mások érdekei elé helyezi. Ám ebben a helyzetben, amikor a bocsánatot kérő, hazatérő fiú bűnbánatával szemben a másik testvér ellenséges magatartása áll, mert elárulva érzi magát, végül is az atya az a szilárd pont a viharos tengeren, amely a szeretetét úgy fejezi ki, hogy magyarázatot nem kérve és ítélkezés nélkül fogadja vissza a hazatérőt, de épp úgy a küszöbön maradót is. Az idősebb testvér kívülmaradása egyúttal annak a jele, hogy aki nem hajlandó elmenni a testvéréhez, az valójában nem hajlandó elmenni önmagához sem, mert a másik szemében látja azt az árnyékot, amely valójában saját lelkére telepedik. Fejtette ki homiliájában Battaglia bíboros érsek. Sokszor átéltem már ezt az érzést életemben, mondja az egyik zarándok, Francesca, aki Torre del Grecóból érkezett. És csak az ima segített ki a bonyolult időszakokból, amikor nem tudtam túllátni önzőségemen. A család segítsége ilyenkor alapvető fontosságú, és valóban igaz, hogy Isten irgalmas atya, aki nem hagyja magára egyetlen gyermekét sem. Vincenzo, aki Massada Sommából érkezett, szintén meg van győződve. Még mindig nagy lelkesedéssel emlékszem Ferenc pápa 2015-ös látogatására, amikor azt mondta nekünk, hogy Isten irgalma nem ismer határokat. Ha mindannyian gyakoroljuk egymás felé, a remény soha nem csal meg minket. Ferenc pápa üzenete a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság közgyűléséhez. Március 24-től 28-áig. Hétfőtől péntekig tartják a héten a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság közgyűlését, amelynek részvevőihez Ferenc pápa üzenettel fordult. A visszaélések megelőzése nem egy takaró, amelyet a vészhelyzetekre kell teríteni, hanem az egy olyan alap, amelyre az evangéliumhoz hűséges közösségeket lehet építeni. Kedves testvéreim, szól Ferenc pápa üzenete. Szívélyes üdvözletemet küldöm, és néhány útmutatást szeretnék adni értékes szolgálatotokhoz. Valóban ez olyan, mint az oxigén a helyi egyházak és a szerzetes közösségek számára, mert ahol egy gyermek vagy sérülékeny személy biztonságban van, ott Krisztust szolgálják és Krisztust tisztelik. A ti munkátok mindennapi szövetében, különösen a leghátrányosabb helyzeti területeken, egy prófétai igazság ölt testet. A visszaélések megelőzése nem egy takaró, amelyet a vészhelyzetekre kell teríteni, hanem az egy olyan alap, amelyre az evangéliumhoz hűséges közösségeket lehet építeni. Ezért hálámat fejezem ki irántatok, szól a Szent Atya üzenete. A ti munkátok nem korlátozódik az alkalmazásra szánt protokollokra, hanem biztosíték, hogy nyújt a védekezés intézményeinek. Segíti a képzést, amely oktat. Az ellenőrzést, amely megelőz. A meghallgatást, amely helyreállítja a méltóságot. Amikor a megelőzési gyakorlatokat beültetitek, szól a pápa üzenete, még a legtávolabbi közösségekben is, valójában egy olyan ígéretet írtok, hogy minden gyermek, minden kiszolgáltatott személy biztonságos környezetet talál az egyházi közösségekben. Ez a motorja annak, aminek számunkra átfogó megtérésnek kell lennie. Ferenc pápa üzenete ezután három kötelezettséget kér a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottságtól. Először, növekedjenek a római kúria dikasztériumaival való együttműködésben. Másodszor, az áldozatok és túlélők számára vendégszeretetet és a lélek sebeinek ápolását ajánlják fel az irgalmas szamaritánus mintájára. A szív fülével hallgassák meg, hogy az egyes tanúvallomások ne kartotékokba kerüljenek, amelyeket össze lehet gyűjteni, hanem az irgalmas szívvel találkozzanak, ami által újjá lehet születni. És harmadjára, építsenek szövetségeket a nem egyházi valósággal, civil hatóságokkal, szakértőkkel, egyesületekkel, hogy a gondoskodás egyetemes nyelvé váljon. Ti, a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság ezalatt a 10 év alatt egy biztonsági hálót építettetek ki az egyházban. Csak így tovább, buzdít a Szent Atya üzenete. Legyetek továbbra is őrszemek, akik vigyáznak, amíg a világ alszik. A Szentlélek, az élő emlékezet mestere őrizzen meg minket attól a kísértéstől, hogy a fájdalmat elraktározzuk, ahelyett, hogy gyógyítanánk. Imádságban köszönöm nektek a megemlékezéseteket. Én is elkísérlek benneteket, és kérem az Urat és a boldogságos szüzet, hogy támogasson benneteket, hogy odaadással és reménnyel folytathassátok utatokat. Kert Rómában, a Gemelli Klinikán, 2025. március 20-án csütörtökön, Ferenc pápa.
Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem és az egész Szentföld latin pátriárkája Manamába érkezett 3 napos látogatásra. A március 20-a és 23-a közötti bahreini útja jelentős pillanat volt a katolikus közösség számára a régióban. Az észak-arábiai apostoli vikariátus közleményt adott ki a látogatásról. Március 20-án a bahreini nemzetközi repülőtérre érkezésekor Pizzaballa bíboros szívélyes fogadtatásban részesült. Aldo Berardi püspök, Észak-Arábia apostoli helytartója köszöntötte a helyi papság tagjai kíséretében, akik között volt egy papokból és képviselőkből álló küldöttség is, a Hamad királyról elnevezett Békés Együttélés globális központból. Jelenlétük a vallásközi harmónia és együttműködés lelkületét hangsúlyozta, amelyet Bahrein az elmúlt években elősegített. Pizzaballa bíborost a Manamai Szent Szív katolikus templomban fogadták, amely a régió egyik legrégebbi és legjelentősebb temploma. Alkalma volt találkozni a plébánia tagokkal, a papokkal és a közösség vezetőivel, amely során megerősítette az egyház elkötelezettségét a bahreini hívek támogatása iránt. A Szent Szív templomban tett látogatása során Picaballa bíboros megtekintette az ott található múzeumot is, amelyet Ferenc pápa bahreini apostoli útjának szenteltek. A múzeum a Szent Atya 2022-es történelmi látogatásának bizonyítéka, és a béke, a párbeszéd és a vallásközi együttélés témáit ünnepli, amelyet Bahrein továbbra is épít. Látogatásának második napján Picaballa bíboros, Áldó Berárdi püspök és a Székesegyház papjai kíséretében ünnepi szentmisét mutatott be az arábiai szűzanya Székesegyházban, Avaliban. Homiliájában a bíboros az együttélés és a tolerancia, a béke, a kölcsönös tisztelet, valamint a megértés fontosságát hangsúlyozta napjaink egyre összetettebb világában. Imádkozott a régióban élő keresztény közösségekért, valamint a különböző vallási közösségek közötti harmónia előmozdítására irányuló folyamatos erőfeszítésekért a Közel-Keleten. Ugyanazon a napon Pier Battista Picaballa bíborost, Jeruzsálem latin pátriárkáját nagy szeretettel fogadták a hívek a Manamai Szent Szív katolikus templomban. Az ünnepi szentmisén, amelyen nagy és áhítatos gyülekezet vett részt, Picaballa bíboros beszélt a sokféleség szépségéről a bahreini egyházon belül. Hangsúlyozta, hogy a hívek változatos kulturális háttere gazdagítja az egyházat, élettel teli és harmonikus közösséget hozva létre, amely a hitben egyesül. Az üzenete visszhangra talált, amely kiemelte a katolikus egyház egyetemes természetét és azt a képességét, hogy összehozza az embereket a nemzeti és etnikai különbségeken túl. Picaballa bíboros találkozott a helyi keresztény vezetőkkel, szentmisét mutatott be a híveknek, és részt vett a vallási együttélés, a párbeszéd és a régió katolikus közösségeinek lelkipásztori ellátása témáiról szóló megbeszéléseken. Látogatása megerősíti az egyház elkötelezettségét a hit és a testvériség kötelékeinek megerősítése iránt az arab félszigeten. Látogatásának harmadik napján Pier Battista Picaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája felkereste a bahreini Nemzeti Múzeumot, ahol tanulmányozta a királyság gazdag kulturális történelmét és megismerte annak sokszínű népességét. Picaballa bíborosnak bemutatták a múzeum kiállításait, amelyek átölelik a 6000 éves bahreini történelmet, amely kiemeli a sziget kulturális és kereskedelmi központként betöltött jelentőségét. A múzeum értékes betekintést nyújtott Bahrein mélyen gyökerező hagyományaiba és a régió történelmében betöltött szerepébe. Picaballa bíboros csodálatát fejezte ki amiatt, ahogy Bahrein megőrizte örökségét, miközben felvállalta a modernitást, egy befogadó környezet előmozdítását, amelyben különböző kultúrák és vallások élnek együtt békésen. Ugyanezen a napon Pier Battista Picaballa bíboros részt vett a Hamad királyról elnevezett Békés Együttélés Globális Központban tartott konferencián. Ez a fontos összejövetel sokszínű csoportot hozott össze vallási vezetőkből, akik mindannyian elkötelezettek a vallások közötti párbeszéd és a kölcsönös megértés előmozdítása iránt. Az eseményt az egység és az együttműködés szelleme jellemezte, hangsúlyozva a békés együttélés előmozdításának közös célját a régióban. A konferencia értékes platformot biztosított az eszme és tapasztalatcseréhez a vallási vezetők között. Kiemelte a párbeszéd fontosságát a béke hídjainak építésében és a közösségek közötti szolidaritás kötelékeinek megerősítésében. Látogatásáról szólva Picaballa bíboros megjegyezte a kulturális megértés fontosságát a közösségek közötti hidak építésében. Elismerését fejezte ki Bahrein elkötelezettségéért, történelmének megőrzése és a párbeszéd elősegítése iránt a különböző hátterű emberek között. A látogatás hangsúlyozta az erős kulturális és vallási kapcsolatokat Bahrein és a tágabb globális közösség között, megerősítve a nemzet hírnevét, mint a tolerancia és a történelmi jelentőség helye. Ez a látogatás Picaballa bíboros szélesebb körű küldetésének részét alkotja, hogy együttműködjön a régió katolikus közösségeivel, erősítve hitüket és elősegítve a mélyebb kapcsolatot az egyházzal. A bíboros bahreini jelenléte az öbölben élő katolikus közösség tartós spirituális életerejének bizonyítéka volt, amely az egység és az elkötelezettség megújulását ösztönzi a hívek körében. A vallási tolerancia és a békés együttélés iránti elkötelezettségéről ismert Bahrein számos vallási vezetőt fogadott az elmúlt években. Piczaballa bíboros fogadtatása is tükrözi a nemzet elkötelezettségét, hogy elősegítse a vallások közötti párbeszédet és a különböző vallási hagyományok közötti kölcsönös megértést.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szom, közelséget, ó, mi jó innékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat.
A nap verse.
Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Még cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú, nékem más kell már. Semmiért? Egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg s fáradt vagyok. Kívánnak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc, külön neked. Még magadra gondolni mersz. Még sajnálod az életed. Míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak, még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne éj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar, magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népírók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó Krisztus, jó pásztor, aki életedet adtad a nyájért, te keresésére indultál a hegyeken és a dombokon elkószált lyúnak, és megtaláltad. Miután megtaláltad, azokra a vállakra vetted, amelyek majd a keresztfát viselik, és magaddal hordozva visszavezetted a menny életébe. Arra volt szükségünk, hogy te, Isten, felvedd testünket és meghalj, hogy nekünk életet adj. Veled együtt meghaltunk, hogy megigazuljunk. Veled együtt feltámadunk. Veled együtt meg is dicsőülünk. Ámen.